A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Tudást vetünk, jövőt aratunk. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmge.maros/marosigazda.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ru.
Percelmúlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Ma van az ózon világnapja. 1987. szeptember 16-án 46 ország írta alá a stratoszférikus ózonréteg védelmét szolgáló montreali jegyzőkönyvet. Mára csak nem 190 ország csatlakozott hozzá. Az egyezmény értelmében a csatlakozó országok vállalták, megszüntetik a magas légköri ózont lebontó klórozott vegyületek gyártását, kereskedelmét és használatát. Mai meghívottam a Marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ vezetője, dr. Hajdu Zoltán. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Egy időben sokat hallottunk az ózonról, az ózonrétegről és az azon keletkezett lyukról. Mi is tulajdonképpen az ózon, az ózonréteg?
Hát az ózonréteg az a Föld körül a stratoszférában kb. 15 km magasságban elhelyezkedő védőpajzs, amely a napból származó rövid hullámhosszú UV sugárzásokat felfogja, és megakadályozza, hogy a Föld felszínére jussanak. Ezek nagyon károsak az élővilág szempontjából, és hát hogyha nem lenne ez a pajzs, ez az ózon réteg, akkor nagy veszélybe kerülne az élővilág. És hát tulajdonképpen annyi rossz hírt, vagy hogy mondjam, annyi ilyen értelmezhető, meg negatív beállítású hírt hallunk a környezetvédelmemmel kapcsolatban. Itt azt mondhatjuk, hogy ez egy pozitív példa, tehát tulajdonképpen az egyetlen globális eredményt felmutató nemzetközi összefogás, amely eredményt ért ebben a tekintetben, és sikerült az ózon réteg tönkretételét tulajdonképpen megakadályozni.
Tehát most gyakorlatilag nincs már az a lyuk az ózon rétegen?
Hát a folyamatot, hogy megértsük, vissza kell mennünk a történelemben, az 1920-as években a nagy vegyipari cégek azok elkezdték gyártani az úgynevezett halogénezett szénhidrogén vegyületeket. A Freon márka név alatt, és hát ezek tulajdonképpen nagyon kényelmes megoldást nyújtottak, nagyon stabil vegyületeknek bizonyultak, és hajtógázként, hűtő közekként nagyon jók voltak, nem voltak gyulladkonyak, stabil vegyületek voltak, és ezáltal nagy kényelmet biztosítottak, és ez az iparág fel tudott rendülni, és hát nagy mennyiségben kezdték gyártani ezeket a vegyületeket. Az úgynevezett klór-flór szénhidrogén származékokat, és egészen addig, amíg 1974-ben két kaliforniai tudós, Frank Rowland és Marino Molina rájöttek, vagy felfedezték, hogy tulajdonképpen ezek a földi körülmények között nagyon stabil vegyületek, azáltal, hogy felkerülnek a stratoszférába, épp pont azért, mert ennyire stabilak, az ózonra hatással vannak, tehát tulajdonképpen az ózon réteg az egy dinamikus rendszer, az oxigén molekulák, az oxigén atomok és az ózon dinamikus egyensúlyát biztosítják, és tulajdonképpen az ultraibolya sugárzás az, amikor felbontja az oxigén molekulát, oxigén atom keletkezik, és ez az ózonnal egy dinamikus egyensúlyban van, az oda felkerülő freon típusú, tehát halogénezett szénhidrogének, ezek szintén az ultraibolya sugarak hatására felbomlanak, és klór atom keletkezik, amely kapcsolatba lép az ózonnal, és így tulajdonképpen úgymond elpusztítja az ózon réteget, és utána, mint klór atom újra reakcióba léphet, tehát ez egy nagyon hosszú folyamat lehet, tehát nagyon aktívan tönkre tudja tenni az ózon réteget, és hát tulajdonképpen amikor elég nagy mennyiségű ilyen halogénezett szénhidrogén került a stratoszférába, akkor hát olyan mennyiségű ózont bontott le, hogy megjelent az ózonlyuk, hogy az Antarktisz felett jelent meg, hogy miért éppen ott az a különböző meteorológiai folyamatoknak az eredménye, de a lényeg az, hogy ez egyre terjedt, és hogyha nem lett volna a montreali jegyzőkönyv, amely tulajdonképpen betiltotta ezeknek a vegyületeknek a gyártását és forgalmazását, akkor valószínűleg, hogy sokkal nagyobb lett volna a baj. Szerencsére...
Ezeket a hétköznapokban hol használták ezeket?
Hát ezeket a hűtőszekrények, a hűtőberendezésekben, hajtógáz, dezodorokban, igen, tehát ez hajtógázként
és a repülőgépekben használták. Is használták, úgy tudom.
Hát inkább hűtőfolyadékként használták, de az a helyzet, hogy a tudományos eredmények révén sikerült ezeket kiváltani, tehát tulajdonképpen már ilyen más hajtógázokat használnak, amelyek nem annyira károsak az ózonréteg szempontjából, és ezáltal egy olyan jó példát sikerült mutatni, amely bizonyítja, hogy ha van politikai akarat, összefog a tudomány, összefog az ipar, összefog a politika, akkor ezek a kérdések megoldhatóak, és tulajdonképpen azért nem hallunk annyira most már erről az ózonlyuk problémáról, mert egyre csökken az ózonlyuk mérete, és valószínűleg a 21. század közepe fele az valószínűleg az 1980-as szintre fog csökkenni, tehát ez egy igazi sikertörténet, és ezt akár globális szinten, nyilván ez egy olyan probléma volt, amelyet globális szinten kellett megoldani, de globális szinten alkalmazott módszert, azt akár helyi szinten is lehet alkalmazni, országok, kisebb területek szintjén, egyéb esetben például most a vízgazdálkodás egy nagyon kritikus probléma, tehát ez bizonyítja, hogy van remény, tehát sokszor, amikor a környezetvédelmi kérdésekről beszélünk, akkor hát elég pessimistán nyilatkozunk meg, vagy egyesek tagadják, hogy ezek nem is léteznek, vagy hogy az embernek ehhez semmi köze nincsen.
Annyira rossz volt a helyzet az ózonnal kapcsolatban, hogy ennyire felkapta a fejét a világ, mert általában oda jutunk, hogy amikor már a 24. órán is túl vagyunk, olyankor ébredünk fel, hogy hoppá, hát valamit tenni kéne.
Igen, nagyon, nagyon rossz volt a helyzet, tehát az előjelzések szerint 2050-re az északi féltekén az ózon védelem az felére csökkent volna, az 70%-ára, úgyhogy nagyon gyors folyamatok voltak ezek, és nagyon gyorsan kellett lépni, és szerencsére sikerült is ezen a területen eredményt elérni. Úgyhogy itt azt mondhatjuk, hogy ez tényleg egy sikertörténet, úgyis tartják számon, mint a környezetvédelmi területén talán eddig az egyetlen globális eredmény, globális megvalósítást, és hát ezt a módszer lehetne használni egyéb problémák esetén is.
Igen, és hát látjuk, hogy ezek a bizonyos vegyületek nélkül megvan a világ, egy kicsit a tudomány össze kellett kapja magát, hogy más összetételű anyagokat hozzanak.
Igen, hát tulajdonképpen a freonok előtt használt hajtógázak, azok vagy gyúlékonyak voltak, vagy mérgezőek voltak, és ez egy nagyon kényelmes megoldás volt, és sokszor hát a kényelem az ember életében nagyon fontos szerepet játszik, tehát ez a kényelmes megoldás, ez mint később kiderült, nagyon komoly mellékhatásokkal jár, és nagyon komoly veszélyeket hordoz magába, de itt szerencsére a politikusok a tudományos eredményeket figyelembe vették, a tudósokra hallgattak, és így sikerült ezt a kérdést úgymond megoldani.
Igen, jó lenne, hogyha ragadós lenne a példa. Azt írja egy hallgató SMS-ben, jó napot kívánok, a klór jelenléte nem csak az ózonrétegre van káros hatással, hanem az emberi egészségre is. Például az ivásra szánt csapvizet is többnyire ezzel fertőtlenítik, ami nem csak a légutakra káros, hanem a légkörbe is párolog. Kérdésem, hogy például a klór fertőtlenítő hatása mivel helyettesíthető? Köszönöm, Zsé Ilona írja.
Hát a víz esetében azt érdekes módon pont ozonnal helyettesítik, tehát tulajdonképpen...
A klórt?
Igen, tehát a klórt tulajdonképpen az történik, hogy a már megszűrt, megtisztított vízbe klórt nyomnak be, ami sajnos egy ilyen kellemetlen ízt is ad a víznek, ez tulajdonképpen a klórfenoloknak az íze is.
De azt mondják, hogy nem káros az egészségre.
Hát most olyan mennyiségben, mint minden vegyszer nyilván hat az egészségre, csak itt az a lényeg, hogy ez a klór, ez tulajdonképpen mindenféle baktériumot azt elpusztít, tehát ebben fertőtlenít, és hát ezt váltják ki, tulajdonképpen ózont vezetnek, mert az ózon is egy nagyon erős fertőtlenítő szer, és tulajdonképpen a víz fertőtlenítését azt ózonnal oldják meg jelenleg, mert annak nincsen ilyen mellék szaga vagy mellék íze.
Azt írja István SMS-ben, tisztelt uraim, kár, hogy az olajlobbi erősebb, mint a fluorlobbi. Hát ez ugye utalás arra, hogy például a foszilis tüzelőanyagok kapcsán, meg üzemanyagok kapcsán nem sikerült sajnos ilyen áttörő eredményeket elérni, mint az ózon kapcsán.
Igen, hát gondolom erre céloz a hallgató, hogy a klímaváltozás a globális felmelegedés területén nem sikerült egyelőre ilyen látványos eredményeket elérni, főleg azért, mert nem sikerült csökkenteni a széndioxid kibocsátást, és hát nyilván ez elsősorban a fosszilis energiahordozók elégetéséből származik, vagy felhasználásából származik, és hát itt ha egy kicsit körbeérjük ezt a kérdést, akkor valóban azt mondhatjuk, hogy ezen a területen is, mind egyéb környezetvédelmi területeken is sokszor bizonyos lobby csoportoknak és bizonyos gazdaság, rövidtávú gazdaságú érdekeknek a hatása az nagyobb, mint a hosszú távú gondolkodás, és hát itt az a helyzet, hogy sajnos itt idejébe kell lépni, és itt a Montreal egyezmény az nagyon jó, hogy idejében született meg, hát tulajdonképpen 10 év telt el azóta, hogy ez a kérdés egyáltalán felmerült, 85-ben sikerült bizonyítani, és 87-ben már megszületett a montreali jegyzőkönyv, amelyet az első lépésként 46 ország írt alá, és most már 189 ország csatlakozott az egyezményhez, és hát ez nagyon jó példa lenne egyéb környezetvédelmi kérdések megoldásában is, és bizonyítja azt, hogyha a politikákat tudományos alapon alakítják ki, és odafigyelnek a tudományos eredményekre, akkor lehet ezen a területen is eredményt elérni. Ott az az igazság, hogy azban az időszakban ez az egész ózonlyuk kérdés, ez nagyon aktuális volt, nagyon megnőtt a bőrrákos eseteknek a száma, és valahol lehet, hogy megijedtek, nagyon tulajdonképpen megijedtek, és gyorsan akartak lépni, míg egyéb kérdésben úgy néz ki, hogy még lehet húzni, halasztani, tehát nem kell olyan gyorsan lépni. Sajnos az a helyzet, hogy egyéb kérdésekben is pont ilyen gyorsan kellene lépni. Hát itt akár a vízgazdálkodásról beszélünk, akár a klímaváltozás, mert ez összefügg tulajdonképpen a klímavédelem a vízgazdálkodással is, tehát ha ezekről a kérdésekről is beszélünk, akkor nagyon jó lenne ezeken a területeken is lépni, és hát vannak olyan kérdések, ahol csak globálisan lehet eredményt elérni, de vannak olyan kérdések, ahol regionális megoldások is születhetnek, és jó lenne, hogy ezekre is odafigyeljünk. Jó lenne, hogyha a döntések meghozatalakor a tudományos eredményeket figyelembe vennék a döntéshozók, és ennek a alapján hoznánk meg a döntéseket.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Jánosi Tibor vagyok, Marosszentgyörgyi.
Jó napot kívánok!
Hallgatjuk!
Ezzel az egész nekem egy kérdésem volna, vagy egy hogy hallgassanak meg egy picit, mert soha senki nem beszélt arról, hogy a háború milyen környezet dolgokat csinál. Annyit, mint 50 év alatt 5 millió dízelautó, annyival károsítja a környezetet egy éves háború. Ne beszéljünk arról, hogy a fegyvergyártás milyen energiákat emészt el, és milyen környezet kímélő hatása van. Na, erre szeretnék, mert ezt senki sehol nem hallottam egy olyan, aki megkérdezni. Ember, jó van, megvan érte. Rávisszük a kicsikre, bezárjuk a gyárakat, mert nem jó minden. De mennyi oxigén fogyaszt el egy atombomba, nem atom, bocsánat, kicsit messze mentem.
Hát annyira
egy fegyvernek a készítése, és egy pisztoly golyónak a kilövése, és akkor hol vannak ezek a mondjuk autók, akik a tehenek és ezek a gázok és a klórok és ez a legnagyobb, de erről nem beszél senki, mint nem szabad ezt megkérdezni, mert
igen, köszönjük szépen, hogy ezt felvetett, ez valóban egy nagyon fontos.
Röviden válaszolnék rá, tehát erről beszélnek, tanulmányok készülnek, az, hogy mi kerül a nyilvánosságra, az egy más kérdés, ez a médiának is, meg a felelőssége, meg itt ez egy komplex kérdés, de vannak felmérések, és valóban a háborúknak nagyon nagy a környezeti hatása.
Igen, és hát itt nem beszéltünk még ugye a különböző szatelitekről, meg egyebekről, rakétákról, amelyek károsítják akár az ózonréteget is.
Igen, ez egy újabb probléma.
Ez megint csak egyeseknek a hóbortja.
Egy újabb probléma, a rakéták hatása az ózonréteg károsítására, ez egy újabb kérdés, amivel foglalkoznak.
Igen, és hát mégis látjuk, hogy nem igyekeznek visszaszorítani a háborúkat, hiszen a világ több pontján zajlik ebben a pillanatban is. Beszéljünk egy kicsit a vízgazdálkodásról, hiszen úgy gondolom, hogy ez az a terület, amely hát a legégetőbb, legsürgetőbb megoldást kellene, hogy hozza, hiszen most már tapasztaljuk itt a Parajdi bánya katasztrófa kapcsán is, de egyébként is a nyári aszályok, a szélsőséges időjárás miatt felálló vízhiány, meg szennyezett vizek, meg stb., mert még akár gyerekkorunkban is ki nem ért volna egy akármilyen patakvizéből vizet inni. Hát most már nem tudom, hogy ki az a bátor ember, aki akár még egy hegyi patakocskából nagyon magasan még talán lehet vizet inni, de azért az alacsonyabban folyókból már nem igazán. Szóval miért nincs meg vajon ez az összefogás a vízgazdálkodás területén is, amikor látjuk, hogy már a 24. órában vagyunk e téren is?
Hát a vízzel is kapcsolatban azt mondhatjuk, hogy akkor beszélünk róla, hogyha a probléma van vele, mert egyébként, hogyha a rendelkezésünkre áll, akkor miért is beszélünk róla, mint ahogy az ózonjukról is már nem beszélünk, mert most már nem jelent akkor a problémát. A vízzel kapcsolatban azt mondják, hogy háromszor beszélünk, vagy három esetben beszélünk a vízről, egyszer, hogyha kevés víz van, vagyis szárazság van, hogyha sok víz van, hogyha árvíz van, vagy hogyha szennyezett a víz, ebben a három esetben beszélünk, és sajnos ez a három eset egyre gyakrabban fordul elő. A nyári aszályok azok most már egyértelműen bizonyítják, hogy a klímaváltozás az egy tény. Hát a viharok is, amelyek megjelennek, ezek az extrém villámárvizek, főleg ezek is most már a napi hírekben benne vannak, és hát az, hogy szennyezett a víz, az egyértelmű, hogy azt eredményezi, hogy a legtöbben most már az üzletből veszik a palackozott vizet, olyan településeken, főleg ahol régebb kutakból mertek inni, most a talajvíz az elszennyeződött, úgyhogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, és a módszer, amelyet az ozon lyuk megállításában, vagy csökkentésében, vagy ennek a problémának a megoldásában alkalmaztak, ahol a tudományos eredményeket alkalmazták a politikáknak a kialakításában, és a vállalkozók is valahogy abba az irányba voltak terelve, hogy megkapják az a számításukat, de ne olyan módon kapják meg, hogy azzal tönkretegyék az élhető környezetet, és hát ezen a területen is oda kell figyelni. A vízgazdálkodással az a jelenlegi helyzet, hogy most ott állunk tényleg, hogy most nagyon kényes helyzetbe jutottunk, mert az elmúlt 30 évnek a vízgazdálkodása, amelynek az volt az alapvető paradigmája, hogy minél hamarabb vezessük el a vizet, az oda vezetett, hogy a talajvízben, talajvíz mennyisége az nagyon csökkent, és itt persze a klímaváltozás hatásaival kombinálva megnőttek az extrém jelenségek, úgyhogy itt én azt gondolom, hogy akár regionális, akár vízgyűjtő szinten a tudományos eredményekre alapozva kell politikákat, stratégiákat kialakítani. Itt az emberek újra meg kell tanulják, hogy a vizet azt nem rábízzuk a vízügyre, egy hivatalra, aki majd nekünk elintézi, hanem nekünk magunknak is felelősségünk van ebbe, és egyre több közösség rájön erre, és ez egy európai mozgalom kezdett lenni, hogy a vizet vissza kell tartani a kis vízgyűjtőknek a szintjén.
Egy újabb hallgató van a telefonnalban, jó napot kívánunk!
Halló, jó napot kívánok, István vagyok! Azt mondom, a zöld pártot valahogy be kellene tiltani, mert mit műveltek Németországban? Németországban lebontották az összes atomerőművet, utána megindították a szénbányákat. Az a szénbánya, mindenhol a szénbánya most már kezdett bejönni Lengyelországban, Németországban, mindenhol. És akkor mit művelnek eve? Akkor azon kívül a villamos áramot is gázzal akarják fejleszteni. Hát a gáz is szennyezi a levegőt, már kicsit rá kellene jöjjenek, hogy az a párt az nem odavaló, ami van tényleg a világban, az Európában. Ennyi. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen. Szóval hogy van ez, hogy amit ön is mondott, hogy a gazdasági érdek azért felülírja a környezetvédelmi érdekeket.
Igen, hát...
Sajnos.
Németországban igen, tényleg sok problémát lehet, főleg itt nálunk is hallani a németországi zöld párttal kapcsolatban. Hát most azt betiltani nagyon, nagyon nehéz lenne. Azt kéne tudatosítani, hogy ezek a problémák, a környezetvédelmi problémák, vagy ezek a környezeti problémák, ezek léteznek attól függetlenül, hogy mi mit gondolunk róluk, vagy hogy melyik politikai érdekcsoport, vagy melyik gazdasági érdekcsoport mit tesz ezzel a kérdéssel kapcsolatban. És hát itt az a helyzet, hogy tényleg a megközelítése ennek a kérdésnek nagyon téves, hogy mondjam úgy, főleg a bulvár sajtóban erről nagyon sok információ jelenünk meg ezzel a kérdéssel kapcsolatban, amelyek nincsen tudományos alapja, tehát nagyon fontos lenne, hogy helyesen informálódni a kérdésekkel kapcsolatban, és nagyon fontos lenne, hogy a döntéshozók is ezt a kérdést tudományos alapon kezeljék, és tényleg szakemberekkel való konzultációkon hozzanak meg döntéseket. És hát sajnos azt kell mondjam, hogy itt ezzel a kérdéssel szembe kell nézni, és azzal is szembe kell nézni, hogy különböző érdekcsoportok a kérdést attól függ, hogy milyen szemszögből nézik, azt különböző irányból nézik, irányból világítják meg, és én azt hiszem, hogy azoknak az embereknek, akik nem minden nap foglalkoznak ezzel a kérdéssel, azoknak nagyon nehéz tájékozódni ezen a területen, úgyhogy én azt mondanám, hogy azért mindenki igyekezzen hiteles információkhoz jutni, mielőtt ezekről a kérdésekről véleményt mond, és hát nyilván a cselekvési programokat is ezekre a hiteles információkra kell építeni. Itt megint visszatérek a sikertörténethez, a montreali jegyzőkönyvhöz. Megvan a módszer, mit kell csinálni, látszik az eredmény, és ebbe az irányba kell menni.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro.
Tudást vetünk, jövőt aratunk. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmgelmaros.permarosigazda.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ vezetője, dr. Hajdu Zoltán volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm a kívást.